Kedves testvéreim, az evangéliumokban van egy gyönyörűséges történet, amiről a biblia tudósok azt állítják, hogy alaptörténet. A bontakozó új mozgalomnak, a keresztény egyháznak hamarosan kialakult a teológiája, gondolatvilága, és ez a történet állítólag döntően meghatározta ezt az újonnan bontakozó teológiát. Ebben az evangéliumi történetben arról van szó, hogy Jézus egyszer maga mellé vett három tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost, és fölment velük egy magas hegyre, és ott elváltozott szemük láttára, van csodálatos mennyei ragyogás vette körül, és egyszer csak megjelent két nagy ótestamentumi alak, Mózes és Illés, szintén fénylő alakként beszélgettek Jézussal. A tanítványok föllelkesedtek, és mindjárt jöttek a nagy ötlettel, hogy Uram, csodálatos nekünk itt lenni, jó itt lenni, építsünk három ajlékot, Mózesnek, Illésnek, neked is egyet. Aztán a folytatás az, hogy eltűnt a másik két alak. A történet azzal fejeződik be, hogy nem láttak más, hanem csak Jézust egyedül. Érthető a teológiai kialakulás, érte egy új mozgalom, miköze ennek a zsidósághoz, a zsidó teológiához, a zsinagógához. Voltak, akik szerették volna együtt tartani ezt a kettőt, az ótestamentumi igéket és az új igéket. A zsidó vallásnak egy javított kiadása legyen a kereszténység, Mózes és Illés egyenrangú partnerként Jézussal együtt alkossa az új vallást, és az isteni üzenet az, hogy elhalványozik Mózes, elhalványozik Illés és csak Jézus. Valóban kialakult az új keresztény teológia, amelyik vallja azt, hogy mindenek fölött van Jézus, és el kell halványodnia Jézus mellett minden más alaknak, szentnek, bibliai alapnak is. No, testvéreim, ez időszerű a mi számunkra is, hiszen bibliai alapokat szemléltünk az előző estéken. Mózes nem emlegettük ugyan, de Ábrahámot, Jeremiást, Saul királyt emlegettük, és az a méltó, az az engedelmes befejezése ennek a sorozatnak, hogyha ezek mind elhalványodnak most, és ezen az utolsó estén nem látunk más, hanem csak Jézus egyedül. Föltekintünk Jézusra, és ezzel a látomással, a Krisztus látomással búcsúzunk el ettől a sorozattól. Ez jól hangzik, de mindjárt jön a kérdés, na de hát egyetlen óra alatt azon belül is néhány perc alatt mit lehet elmondani abból a hallatlan gazdagságból, amit Jézus Krisztusban kaptunk? Hogy lehet belesűríteni egy rövid fél órának, egy órának a előadásába a Krisztus valóságot, a Krisztus örökséget? Azt hiszem, megértitek testvéreim, hogy könnyebb 52-szer prédikálni Jézusról, mint egyszer. Ha valaki arra kérne, hogy egy esztendő 52 vasárnapján át rendszeresen, folyamatosan prédikáljon végig Jézus Krisztus ügyét, történetét, örökségét, 52 vasárnapon át könnyebb lenne, mint most egy alkalommal. Sőt, hát még azt is hozzá kell mondani, hogy ha 52 vasárnapra húznánk szét a Krisztus ügy taglalását, az objektívebb lenne, mint amit most csinálok, hogy tudnék egy órán belül mondok valamit Krisztus örökségéről. Az 52 vasárnap kényszerítene a tárgyasságra, most pedig, hogy egy estén, egy néhány percen belül mondom az állítólagos lényeget, ez óhatatlanul szubjektívé teszi a dolgot, hiszen válogatok és valamit kiválasztok. És ezzel együtt is vállalom ezt a kockázatot, igen, szubjektív lesz. Én így látom, ezt előre bocsátom, hiszem azt, hogy vezetés alatt vagyok, imádkoztam, kértem Istent, hogy mutassa meg, hogy ebből a hallatlan gazdagságból mi legyen az a kicsi rész, amit most idehozok, és hiszem, hogy nem a magam okoskodása, hanem felülről való irányítás, vezetés adta elém azt, amit én most kielétek fogok adni. De mondom, szubjektív a dolog, és én magam is például szívemmel, szívem teljességével együtt tudnék érezni azzal a prédikátorral, azzal a más valakivel, aki itt áll, és azt mondaná, hogy emberek, a Krisztus ügynek a lényege ebben az igében van, hogy szeressétek ellenségeiteket. Nagyon együtt tudnék érezni egy ilyen igehirdetés, egy ilyen summázással. Igen, Jézus jött és megtanított szeretni, jobban szeretni, többeket szeretni, még az ellenséget is. Igen, együtt tudnék menni azzal a prédikátorral, aki azt mondja, hogy ez a lényeg. Szeressétek ellenségeiteket. De azzal a másik prédikátorral is tudnék együtt menni, aki meg azt állítaná, hogy nem, a Krisztus örökség középpontjában a tékozló fiú története van. Az a csodálatos isteni szeretet, ami abból a történetből sugárzik. Az a Krisztus öröksége igazán. De a harmadik, aki esetleg ilyen szociális beállítottságú, azt mondaná, hogy az irgalmas samaritánus. Az a lényeg. Azzal is tudna együtt dobbanni a szívem. Ha valakik azt mondanák, hogy igen, ez mind beszélte a gyógyítások. Ott Krisztus igazán a Krisztus, amikor gyógyít. Azzal is együtt tudok érteni. Igen, ez is a Krisztus. Tehát mondom, sok mindenkivel tudna együtt dobbanni a szívem, de erre az estére egy üzenetet kaptam, egy igének néhány szavát kaptam, és most én abba sűjtem bele a mondani valót, és hitem szerint ez is jó summázata a Krisztus ügynek, amit most fogok elétek adni. Az a különösebben a dologban, ami most következik, hogy nem is pozitív igét, pozitív mondani valót hozott elétek, hanem negatív előjelű szavakat. Vannak a Bibliában pozitívumok, a pozitívumok nagy pozitívum az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ennél nagyobb pozitívum nincs. Tehát lehetne kiválasztani nagyon pozitív szavakat is, én negatív szókat, szavakat kaptam, sőt, több mint negatív, valósággal démoni provokáció van ezekben a szavakban, amiket idézek mindjárt. Több mint negatív, egyenesen démoni töltés van ezekben a szavakban, és mégis szerintem alkalmasak ezek a szavak, hogy az egész Krisztus ügyet belesűrítsük ebbe a néhány szóba. A Márk evangéliumának a 15. fejezetében van ez a néhány szó, hogy szállj le a keresztről. Emlékezünk rá. Szállj le a keresztről. Már oda szögezték a keresztre, és a csupolódva, bunyolódva mentek papok és egyszerű emberek, és bunyolódtak, hogy hát Isten fia volt, hát akkor szabad is meg magadat. Szállj le a keresztről. És Jézus Krisztus nem szállt le. Minden tettei között a legnagyobb ez a tette, amit nem tett, hogy tudnék, nem szállt le a keresztről. Szállj le a keresztről. És ez a démoni provokáció, ez mindnyájunk felé hangzik, ha keresztény életet élünk. Szállj le a keresztről. A keresztény embernek a szellemi helyzete, testvéreim, az, hogy kap egy adást és egy zavaró adást hozzá. A nagy világban vannak ilyen politikai adások és zavaró adások, hogy ne lehessen venni azokat az adásokat. A világ űr tele van adással és zavaró ellenadásokkal. Hát a keresztény ember ilyen szellemi világban él, hogy van adás és van zavaró adás. Az adás, amit a mennyei világból kapunk, az, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Az adás az, hogy vedd föl a keresztedet. És erre hangzik a démoni zavaró adás, hogy szállj le a keresztről. Ismeritek ezt a helyzetet személyesen, hogy ebben élünk, aki keresztény életet él, biztosan ebben élünk. Még azt is hozzá lehet mondani, hogy a tiszta adás, a mennyei adás, alk és szelid adás. A zavaró adás sokkal erősebb. Sokszor túl kiabálja a zavaró adás, a mennyei adás. Az, hogy szállj le a keresztről, ez egy brutális, durva, minden nap fölhangzó belső zavaró adás, amely meg akarja zavarni azt a mennyei üzenetet, azt a szellemi finom érintést, amit kapunk Jézus Krisztustól, hogy vedd föl a te keresztedet. Na, kezditek talán érezni, hogy valóban a dolgok közepe táján, a dolgok lényege táján járunk, és a keresztről kell valamit még elmondani. Testvéreim, a kereszt szimbolikusan és valóságosan, amit a szimbólum hordoz, a kereszt minden emberi életnek a jegye, a bélyege. Nem lehet a keresztet kiiktatni senkinek az életéből. Két magatartás lehetséges. Egyik az, hogy egy életen át lehet lázadni a kereszt ellen, rugdalózni a kereszt ellen. A másik lehetőség az, hogy lehet a kereszten győzni. Jézus Krisztust, ami Urunknak tekintjük, és mindenek fölött azért, mert ebben a helyzetben győzött. Jó lehet, erőteljesen, hangosan kapta ő is ezt a démoni provokáló ellenadást, hogy szállj le a keresztről, nem száll le. Na de gondolkozunk közelebbről is, hogy mi az, hogy kereszt? Szimbólum, jelképes, valami szenvedés jelent abban egyetértünk, de közelebbről mit éle szenvedés? Hát nagyon sokféle meghatározása van a keresztnek. Szűkített értelmet adnak az emberek. A legáltalánosabb gondolat az, hogy a szenvedés a kereszt. Mondjuk valaki rákbeteg és kínlódik, szenved, amit meg nem hal, hát hordozni kell ezt a keresztjét a rákbetegségnek. És vannak ilyen ledobhatatlan terhek, általános gyötrelmek, szenvedések, testi vagy szellemi gyötrelmek, vannak azt mondja, hogy mindenféle ilyen szenvedés kereszt. Aztán szükik, és valaki azt mondja, hogy nem mindenfajta szenvedés, csak amikor másokért szenvedek. Amikor magamra vállalok szenvedést másokért, egy édesanyja éjszakázik, vagy egy asszony az alkoholista, brutális férje mellett megmarad és vigyázz rá, gondozza őt. Tehát amikor a másikért szenvedek, az a kereszt. Aztán még jobban lehet szűkíteni, hogy amikor igazságtalanul szenvedek, az a kereszt. És még ezt is lehet még jobban szűkíteni, és lehet azt mondani, hogy amikor a Jézus Krisztusért igazságtalanul szenvedek, az az igazi kereszt. Ebben mind van valami igazság, ezekben a gondolatokban, a szűkítésekben, a tágabb értelmekben is. Most én hozok nektek egy meghatározást, ami mindezeknél átfogó meghatározás. Éppen ebben a sorozatban egy újfajta fogalmazás született bennem, hogy hogyan kell a keresztről beszélni abban a gondolatmenetben, amit most estére végigcsináltunk. Mi az, hogy kereszt? Átfogó értelmében. Nem tudom, fölfigyeltünk-e az egyik este, csak úgy futólagosan megpendítettem egy gondolatot, aztán nem mentem bele, pedig megérdemli az a gondolat, hogy részletezzük, és itt van az ideje. Azt mondotta, hogy az emberek azért nem szeretik az igazságot, mert fáj. Az emberek azért nem szeretik a szellemi érintéseket, mert fájnak ezek az érintések. Az emberek azért nem rugódoznak az amputálás ellen, mert teljes embernek lenni, az bizony feszültségekben való életet, és nem kismértékben szenvedésekkel együtt járó életet jelent. az emberek önként amputálják magukat, ezeket a szellemi érintéseket, megéri magukról, mert fáj. Egy nagyon szemléletes, egyszerű bibliai példát mutatom be ezt testvéreim. A Márk evangélium a 10. részében van szó a gazdag ifjúról, aki örök életet kívánt magának, üdvösséget, és oda ment Jézushoz, és kérdezte, hogy hogyan lehet örök életre jutni. Kedvesen írja az evangélium, hogy Jézus rátekintett, és megszerette ezt az embert. Úgy látszik, hogy becsületes, őszinte ember volt, és igazán kereste a üdvösséget, megszerette, és ezt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az arca, és szomorkodva távozott, mert nagy vagyona volt. Kedves ez a szép ez az új fordítás. A válasz miatt elborult az arca, és szomorkodva távozott. Mi történt itt? Tegnap beszéltem első, második, harmadik világról. Ez a gazdag ember minden este az első világban élt, gazdag életet él, sok mindene volt, utazhatott, vásárolhatott, berendezkedhetett, első világban élt. Jött Jézushoz, mert valami szomjúság volt benne, ez így kevés, és Jézustól várta volna annak a belső rejtett világnak, a mennyei világnak a töbletén. És Jézus megmondotta neki, hogy jó, amit eddig csináltál, az a jámbor vallásoskodás, az jó dolog, de azért az Isten országa az ennél komolyabb dolog. És akkor megszomorodott. Kapott egy érintést a mennyei világból, és az fájt neki. Annyira fájt, hogy elment. Ja, ha ez az ár, akkor nem. Na, testvéreim, ezt emlékeinkből is föl lehet idézni, amikor igazán megérintett Isten szelleme, abban volt öröm is, és volt fájdalom is, még talán így is lehet mondani, hogy először több benne a fájdalom, mint az öröm, aztán menet közben lesz úgy, hogy több lesz az öröm, mint a fájdalom. Amikor először érint minket Isten szelleme, akkor az bizony fáj. És most mondom ki ezt a döntő szót, testvéreim, hogy én élem az életemet ebben a viszintes első világban, és keresztezi az én életemet az Isten gondolata. Keresztezi. Nagyon szép ez a kifejezés. És aki vallás történelmel foglalkozik, az tudja, hogy nem csak a keresztényeknek szimbóluma a kereszt. Jézus Krisztus kereszt halála előtt már a világ különböző tájain a kereszt, mint egy ilyen misztikus szimbólum, sok népnek a vallásos jelképe volt. És átérteik az emberek ezt, hogy van ez a földi élet, és keresztezi az isteni élet. Jézus Krisztus történetében olyan nagyon testközeli lett, tapinthatóvá lett, de ez egy egyetemes emberigazság, amit a kereszténység körén kívül is átéltek emberek, hogy az emberi valóságot keresztezi az isteni valóság. És gondoljunk arra, hogy milyen komolyan vette Jézus ezt a kereszt ügyet, aki én utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét. Egy másik bibliai történetre emlékezzünk. Egyszer megkérdezte Jézus a tanítványokat, hogy tulajdonképpen kinek mondanak engem az emberek. És akkor mondták, hogy Jeremiás, a keresztelő Jánosnak. És nekik szögezte a kérdést, és ti mit mondotok rólam? Ki vagyok én? És akkor Péter előállt, és azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Megkapta az elismerést, jól van Péter, ezt igazából nem is test és vér jelentette ki neked, ez sugallat volt, ez túlnani világból való megvilágosodás volt, jól mondottad. És akkor Jézus elkezdett nekik beszélni, hogy igen, én vagyok, de nem úgy, ahogy ti gondoljátok. Elkezdett beszélni a bekövetkező szenvedéseiről, keresztről. És olvassuk, hogy Péter valósággal vissza hőből tette a gondot, hogy Isten, ments, Uram, már csak nem gondolod ezt komolyan. Ha te a Messiás vagy, te a Krisztus vagy, akkor hogy kerülj az, hogy kereszt? És amikor Péter valósággal vissza akarta húzni Jézus testileg is, meg szellemileg is ettől a gondolattól, ettől az úttól, akkor megkapta ezt, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberi dolgokra gondolsz, és nem az isteni dolgokra. Az emberi dolog a vízintes vonal, az első valóság. Az emberi vonal az, hogy gazdagabb legyek, egészséges legyek, világot lássak, sikereim legyenek. Az emberi gondolat az első világ, az első világban való kiteljesedés, az önmegvalósítás. Az emberi világ, az ember gondolata. Az Isten gondolata az, hogy keresztezi ezt. És a szellemi világnak a gazdagságát akarja beleömleszteni ebbe a világba. Nagyon csodálatos ám a keresztnek a szimbóluma, testvéreim. Nem akar kivenni Isten, nem akar egy másik világba átvinni. Csak azt akarja, hogy keresztezze ezt a mi földi valóságunkat. Mindig keresztezze valami üzenet. Valami világosság. Az emberi indulataim ebben az első valóságban elhatalmasodnak, és keresztezze az Isten indulata. Ez a kereszténység, hogyha a Jézus Krisztus keresztjét mondom, kozmikusan kinagyítjuk, és azt mondjuk, hogy az ember létnek a nagy misztériumban jelent meg Jézus Krisztusnak ebben a konkrét történeti szenvedésében. És ott mindjárt megszólalt a démoni provokáció, szállj le a keresztről. És testvérem, mondom, ha komoly keresztjét életet akarsz élni, akkor a te életedben is megjelenik, megszólal ez a démoni provokáció, szállj le, miért csinálod? Amikor mindenki hazudik, akkor te miért beszélsz igazat? Amikor mindenki könyörtelenül átgázol a másikot, te miért vagy tekintettel a másikra? Amikor mindenki magának, csak a maga dicsősége, akkor te miért osztogatod magadat, életedet, javaidat, idődet, szívedet, miért osztogatod másokat? Szállj le a keresztről, hagyd abba! És itt kell még egyszer ezt a szót említeni, hogy önmegvalósítás a mostani lélektani tanításoknak nagy szabad, de divatos szó lett ez. A Popper, Péter és a többiek mind arra segítenek, tanítanak minket, hogy az önmegvalósítás útjára lépjünk. És ez egy jó szó. Én magam is szeretem ezt a szót, és igenis nagy dolog az, ha valaki eljut oda, hogy önmegvalósítás. Mert hiszen olyan felszínes, nyomorú, torz életet élünk, hogyha a létünknek a rejtett tartalékait mozgásba hoznánk, az már csodatos lenne. Tehát van hitele ennek a szónak, hogy önmegvalósítás, de azért nem keresztény szó. A keresztény szó azt testvérem, hogy Krisztus megvalósítás. Krisztus megvalósítás. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A Krisztus megvalósítás nem igen lehetséges önmegvalósítás nélkül. Itt nem két dologról van szó, hanem többről van szó. Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy önmagam rejtett tartalékait mozgásba hozom, az intuíciómat, a kreativitásomat, a távlatos látást, önmagam rejtett gazdagságát kifejtem. Ez nem ellentétes az, hogy Krisztus megvalósítás, mert ezek után következhetik azt, hogy ami még több, mint önmagam, vagy talán jól gondolják, azok azt mondják, hogy önmagamnak a belsejébe ott van Krisztus. Tehát az igazi önmegvalósítás a Krisztus megvalósítása. Itt régen egyszer én magam is foglalkoztam ezzel, hogy önmagom, nem önmagam. Mag van bennem, önmagom. A self, a zelbst, a pszichológiai szakirodalomban És van, aki azt állítja, hogy ez az önmagom, önmagom, a létemnek a legbelső maga, a Krisztus. A Biblia azt mondja, hogy Isten képére, hasonlóságára teremtett lények vagyunk, tehát bennem van az a gén, az a isteni öröklést továbbvívő titokzatos mag, amiből a Krisztus kibontakozhat. Na, nem fontos ezt részletezni, úgyse tudjuk ezt a mi eszünkkel fölfogni, de ezt a megkülönböztetést azért már érti, egyszerű gyerek is. Önmegvalósítás, igazából Krisztus megvalósítás. És itt van megint ez, hogy a Krisztus megvalósítás bennem azt jelenti, hogy amiként ő nem szállt le a keresztről, hanem végig szenvedte tudatosan, amennyire csak tőle telt, mikor kínáltak neki kábító italt a kereszten, nem fogadta el. Amennyire csak tőle telt, tudatosan csinálta végig a dolgot, nem szállt le a keresztről. A Krisztus megvalósítás az, hogy én is elfogadom az én keresztemet, és nem szállok le róla. Arról kár vitázni, kinek könnyebb, kinek nehezebb a keresztje. Vannak láthatatlan keresztek, amelyek nehezebbek, mint a látványos, mindenki szeme láttára való keresztfordulás. Mindenkinek van keresztje. Minden becsületes embernek, aki nem rászta le, aki nem futott el, aki nem próbál a keresztül megszabadulni, de annak se sikerül. Mindenkinek van keresztje is. Emberi életet éli, ezt a bizonyos többet, amivel kezdtem ezt a sorozatot, a többet megvalósítani, úgy lehet, hogy a Krisztus megvalósítom magamban. A Krisztus megvalósítás. Tehát keresztezi a szellem, az anyagot. Az isteni világ keresztezi az emberi valóságot. És ez fáj, ez minden nap fáj. De azt hiszem, ezt is el kell mondanunk, akik próbálgatunk ezen az úton járni, hogy tényleg ez az út előről nézve olyan félelmetes, jaj, megtagadni magamat, lemondani, beszűkíteni az életet, előről nézve félelmetes, visszafele tekintve gyönyörűséges. Amikor már benne van az ember, amikor ennek a öröme, hogy Isten keresztezi az én utamat, ennek az öröme élményé lesz, onnan kezdve gyönyörűséges. Hát ezzel fejezzük ezt a sorozatot, testvéreim. Adás és ellenadás feszültségében élünk, és dönteni kell. Mi a te döntésed, testvérem? A rádióban is lehet azért kicsit ijeskedni, hogy az ellenadás ne zavarja annyira az adást. Finoman lehet úgy forgatni a gombokat, hogy mégiscsak az adás tisztán hangozzék. Úgy döntünk-e, hogy ki akarom tisztázni a szellemi érintések záporából, ki akarom tisztázni a tiszta adást. És a tiszta adás lényege ez, hogy engedd, hogy keresztezze az utadat az Isten. A démoni, a provokáló adás megsz, hogy szállj le a keresztről. Jöjj ki ebből a szituációból, maradj az első valóságban. Dönteni kell, testvéreim, kérjön meg Isten mindnyájunkat, hogy jól tudjunk dönteni. Uram Jézus, segíts, hogy megvalósítsalak, aki bennem vagy. Hogy többé ne én éljek, hanem élj te, én bennem. Amen.